Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai adása, ahogy néha szokott, most is terepről jelentkezik. A Robert Kappa Kortárs Fotográfiai Központ kiállító tereiben vagyunk, Mucsi Emese kurátorral. Szervusz, Emese!
Szervusz, üdvözlök én is mindenkit!
És az apropója a beszélgetésünknek egy nagyon-nagyon érdekes kiállítás, aminek az a címe, hogy Fotobrüt, ösztönös fotográfia. És azért is akadt meg a szemem egyébként ezen a kiállításon, mert hogy ezt a fogalmat még korábban nem hallottam, hogy fotobrüt, azt, hogy artbrüt, igen, és majd meg is kérem Emesét, hogy itt az új fogalom keletkezése kapcsán mesél a párhuzamokat az artbrüttel, de itt három teremben van a kiállítás, és egy gyűjtemény az alapja ennek a kiállításnak, nem magyar gyűjtemény, és erről fog most Emese nekünk itt mesélni, hogy mi ez az egész, hogy jött létre, hogy talált meg téged ez a téma.
Legelőször ezt az egész anyagot láttam az Árli Fotófesztiválon, ami az egyik legrégebbi fotós rendezvény a világon, és nemzetközi fotófesztivál, nagyon magas rangú rendezvény, olyan, mint a Velencei Biennálé, képzőművészeti Biennálé, de ez kifejezetten fotóra fókuszál, és ott 2019-ben bemutatták ezt a Fotobrut elnevezésű gyűjteményt. Ez egyébként egy párizsi gyűjtemény, és Bruno Decharme a gyűjtő, aki egy filmrendező, és nem csak fotóbrutot gyűjt, hanem artbrutot is, és a felesége pedig Barbara Szafarova, aki művészettörténész, és ennek a gyűjteménynek a kurátora, a gondozója, és a gyűjteményhez kapcsolódó publikációkban és kiállításokhoz is elméleti szövegöket és hátteret is biztosít és ír. Szóval ez egy jól gondozott gyűjtemény, nagyon kiterjedt gyűjtemény, több száz műalkotás van benne, és most egy másik nagy kiállítás is volt belőle, ahol volt a Fotobrut rész is. Párizsban a Pompidou Központ gyűjteményébe bekerült egy nagy szelete az ő gyűjteményüknek, és az nem csak fotóval foglalkozó, hanem különböző más médiumokkal, festményekkel, rajzokkal foglalkozó anyag.
És itt a gyűjteményből most körülbelül hány alkotás látható?
Itt körülbelül olyan 150 alkotás látható, hogyha egyesével nézzük, de úgy csoportosítottuk a műveket, hogy alkotónként, és egyébként a leírások is nem műleírások, hanem az embereknek az életrajza. És azt gondolom, hogy emiatt nagyon közel tudja hozni a nézőkhöz is azt, amit itt látunk, mert ezek emberi sorsok, különböző tényleg életutak, legtöbbször valamilyen komoly, tragikus fordulattal, és ez azért fontos, mert az artbrut, meg a fotobrut is, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy valamilyen pszichiátriai kondícióval élő személynek az alkotásait. És legelőször Jean Dubuffet, nem tudom, alkotta meg ezt a terminust, hogy artbrut, aki a svájci ilyen elmegyógyintézetnek hívott pszichiátriai intézetökben végülis egy ilyen turnét csinált, és akkor megnézte, hogy ott művészeti foglalkozásokon milyen művek születnek, vagy milyen rajzok, milyen projektek, úgymond. Vagy pedig, hogy voltak olyan kezeltek páciensek, akiknek egyszerűen volt egy ilyen mániás késztetése arra, hogy valamit a vizuális művészeti eszköztárral kifejezzenek.
Az is érdekes, hogy egyébként a Magyar Tudományos Akadémia is kezeli a régi, a Hüvösvölgyi úti elmegyógyintézetnek, ami ugye most már sok-sok éve bezárt, de hogy ott is volt egy elég nagy gyűjtés a páciensek alkotásaiból, és ebből lett egy gyűjtemény, ami a Tudományos Akadémiához került, Perenyei Mónika vette annó kezelésébe, és úgy látom, hogy partner is itt a kiállítás kapcsán a Tudományos Akadémiának ez a szekciója.
Igen, partnerünk, mert hamarosan lesz egy kapcsolódó esemény a kiállításhoz, ami egy egynapos konferencia, és ebben partnerünk a Magyar Tudományos Akadémia Pszichiátriai Művészeti Gyűjteménye, ami, ahogy mondtad, szintén ilyen típusú alkotásokat tömörít magába, és Perenyei Mónika az egyik kurátora, aki a konferencián is elő fog adni, illetve még az is egy szerencsés helyzet, hogy Mónika amellett, hogy ott egy fő állásban van, fotográfiával foglalkozik, tehát kortárs fotóval is, így teljesen ilyen kiterjedt tudása van fotótörténetből is, és ez egy nagyon szerencsés kombó nekünk, meg ahhoz, hogy a fotobrútról beszéljünk, mert akkor nem csak általánosan bármilyen médiumot érinti, hanem ez kifejezetten a kiállítás olyan artbrut alkotásokat mutat be, amik valamilyen módon fotografikus képekkel operálnak, vagy ténylegesen fotót hoznak létre az emberek, akiket itt kiállítunk, vagy pedig mondjuk fotografikus képet kivágnak újságból, vagy posztereket használnak föl. Majd mondunk néhány példát, hogy amúgy ez miért jellemző.
Szerintem el is indulhatunk itt a termekben, hogyha gondolod. Hol kezdjük? Te mondd el.
Szerintem kezdjük ott most a legbelső teremben. Egyébként igazából bárhol lehet kezdeni. Hogyha valaki már jön a Kapa központba, akkor itt látni fogjátok, hogy tényleg ez a három emeleti terem, ezt megtölti a kiállítás, és a legutolsó terem, ami végül is a legnagyobb is, az tulajdonképp celebritásokat mutat be. És ugye az előbb említettem, hogy vannak olyan alkotások, ahol mondjuk újságból kivágott fotók vagy poszterek kerülnek felhasználásra. Igazából a rajongás az egy olyan típusú viselkedés lehet, aminek vannak ilyen extrém változatai is, teljesen bele lehet pörögni, és itt például van Elvis Presleyről is több mű, ami az Elvis iránti rajongását jeleníti meg az alkotóknak, de körülnézünk, egy óriási Marilyn Monroe poszter is van, ami egyébként egy rókává át van alakítva, mert az alkotója ennek az ilyen fix ideája, hogy minden emberben ott van egy ilyen állati karakter, és akkor a különböző ilyen fotókon látható emberekből ceruzával meg tollal kihozza ezt az általa érzékelt állati karaktert, és így ugyanígy Marilyn Monroe-ból is egy ilyen változatot látunk itt, egyébként nem egy tipikus képet Marilyn Monroe-ról, de nagyon szép kompozíció, és egyébként hátborzongató is, hogyha ott közelebb megyünk hozzá.
Majd a hallgatóknak a Facebookon, ahogy szoktuk a műsorhoz kapcsolódóan, teszünk a műsorhoz tartozó posztba néhány illusztrációt a kiállításon látható fotókból, jó? Ha Emese segít nekünk ebben.
Igen, természetesen, és vannak interior fotóink, úgyhogy egy ilyen alap benyomást, abból mindenki tud nyerni. De azért érdemes mindenképp eljönni, mert vannak nagyon apró képek, és ezek a történetek, amiket megosztunk, a kiállítók élettörténetei, azok tehát önmagában is nagyon közeliek, meg megrázóak, igen. És ez szerintem a kiállítás egyik fő erőssége, hogy ebben az esetben nem egy ilyen művészet történeti vagy elméleti megközelítés, ből mutatjuk be ezeket a műveket, mert egyébként nem is nagyon szokott lenni ilyen art brut kiállítás. A Nemzeti Galériában volt még a 2000-es években egy nagy szabású, de valahogy ennek nincs egy intézménye. Egyébként van Kecskeméten a Naív Művészeti Múzeum, az is lehetne egy ilyen határterület, meg ott egyébként szerintem helye van egy ilyen típusú anyagnak is, de az egy pici múzeum. És még Bánszky Pál alapította, aki nagyon sokat tett azért, hogy Magyarországon a naív művészeti művek, teljesítmények bekerüljenek egy gyűjteménybe, meg egy ilyen szervezett formába.
Mondod, hogy nem nagyon van intézményi kerete ennek a típusú művészetnek, de ugyanakkor az előbb ugye említettük a Tudományos Akadémiának a pszichiátriai gyűjteményét végső soron, tehát azért valamilyen módon ez is ide tartozik, bár ott, hogyha jól emlékszem, akkor azok az alkotások elsősorban terapeutikus jellegű indítatásból készültek annak idején, de inkább ezek régebbi időkből származó pácienseknek a munkái. Nem tudom, mennyire fejlődik ma például a gyűjtemény, vagy ezt gondolom majd a konferencián kiderül.
Igen, erről lesz a konferencia, meg köszi a kérdést, mert pontosítanék, tehát igen, az egy nagyon komoly intézményi háttér a gyűjtemény. Ugye bemutatásra gondoltam, hogy nincs egy olyan nagy múzeum mondjuk Budapesten, ahol kifejezetten mondjuk az outsider árttal, vagy ezzel a típusú művészeti jelenséggel foglalkoznának, hogy mit nevezünk művészetnek, szerintem ez arra is rákérdez ez az egész, ez nagyon izgalmas számomra is, mint szakember számára, hogy állandóan de belépök, és akkor megkérdőjelezem ugyanazokat a tanulmányaimat, meg amiket így gondolok a művészetről, mert annyira elementárisan hatnak ezek a képek, és itt nem karrier...
Pontosan ez jutott nekem is eszembe, ahogy most így végigpillantottam ezen a kiállításon, hogy igen, ki a művész tulajdonképpen, mert hogy ezek a munkák annyira erősek, és annyira intenzív gondolatok, meg érzések, meg mindenféle árad belőlük, hogy de mégsem kanonizált művészetről van szó, vagy művésznek tanult emberekről, akik itt az alkotók.
Igen, néhány egyébként próbálkozott művészeti felsőoktatással, de egyrészt a legtöbb itt kiállító ember valamilyen módon kilóg így a társadalmi rendszerből, minden napokat nem igazán tudja, vagy tudta úgy kezelni, hogy egy ilyen 9-to-5 munkás életet éljön, és tehát ez egy nehézség alapvetően is, amiatt még ilyen szempontból is sok kívülálló vagy outsider karakter van a kiállításban, és abszolút egyébként nem gondolkodtak abban, hogy akkor most hol lesz bemutatva, nem tudom, azzal a bemutatással, hova fogok jutni el a művészeti ranglétrán, milyen karrierem lesz, hogyan tudom eladni, hanem az alkotásnak egy olyan tiszta formája ez, amikor egy gondolat, vagy egy mánia, vagy egy ilyen belső hajtóerő egyszerűen arra készteti az embert, hogy nem tudom, muszáj valamit rajzolnia, vagy fotóznia, így magából ki kell adnia azt, ami belül feszíti. És ezek a művek, ezek mind olyanok, és emiatt nagyon nagy hatásúak, meg autentikusak.
Hogyha tovább sétálunk itt a kiállításon a Róka Marilyn Monroe után, akkor mi az, amit még kiemelnél? Vagy kit, melyik művész alkotásait emelnéd ki?
A Mark Hogankamp alkotásait szoktuk itt még kiemelni. Egyébként tök nehéz így kiemelni, mert tényleg mindegyik nagyon izgalmas. Itt nincs egy konkrét ilyen karakter, mondjuk a popkultúrából, vagy a televízió, vagy a rádió, vagy különböző ilyen popkulturális ikonokból, hanem egy embernek a történetét látjuk, és a Mark Hogankampról egy ilyen dokumentumfilm is van, az itt a kiállításon nem látható, viszont belefogalmaztuk annak a legérdekesebb részeit az életrajzába. És úgy fedezték föl az ő munkásságát, ami egy ilyen fotósorozat, amit folyamatosan csinál, hogy az utcán sétált, és magával húzott egy ilyen dömper méretű jeepet, egy madzagon. És akkor húzta magával ezt a jeepet, és egy erre érzékeny figura így oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy hát mit csinál. És akkor elmesélte neki, hogy hát ő kialakított egy ilyen babákból egy ilyen sztorit, egy világot, és ilyen megrendezett fotókat csinál, mint hogyha most ránézzünk, olyan, mint hogyha egy képregény lenne, egy katonafigurákat látunk, van egy főhős, egy szuperhős, meg vannak egy ilyen...
Bábuk, amiket elhelyez a természetben, és modellez. Igen, mint hogyha egy ilyen makett lenne az egész, nem?
Igen, és tehát ezeken a képeken nem látszik a mérete, de ez egy ilyen, körülbelül ilyen 80 centis babákat állít be, és Amerikában ennek van egy nagyon nagy kultúrája, meg egy ilyen felszerelés hozzá, tehát rengetegféle ruhát, eszköz, kis cipőt, minden ilyen nagyon realisztikus módon lehet ezeket a babákat fölöltöztetni, és tényleg létrehozni akár ilyen filmszerű, akciófilmszerű jeleneteket, mint hogy itt is azt látjuk, és aztán persze kiderült, hogy ezt miért csinálja, és nagyon nehéz történet, amit ugye sok történet itt az. Az történt, hogy alkoholista volt elég komolyan, és akkor az egyik ilyen, nem tudom, iszogatás alkalmával egy csoport fiatal embernek így elkezdte mondani, hogy hát, hogy van, hogy néha női cipőt vesz fel otthon, csak így nem tudom, ez egy ilyen guilty pleasure, vagy szóval így van egy ilyen szokása, és akkor miután aznap éjjel elhagyta a bárt, aztán ez a csoport fiatal így agyonverte, és azt hitték, hogy meghal, de túlélte ezt a támadást, és aztán hónapokig lábadozott, és végül is így sikerült fölépülnie belőle, de azóta egyrészt teljesen megszűnt az alkohol iránti vágya, tehát hogy abszolút nem iszik már, és nagyon komolyan veszi ezt a bábú hobbit, vagy ezt az egész projektet, és egy ilyen világot épít föl magának, amiben egyébként folyamatosan újra játsza azt, hogy ez a figura, az főszereplő, az ő maga, és ezt a csoport támadót különböző karakterekbe berakja, és mindig legyőzi őket. Szóval nagyon furcsa módon, de megtalálta egy olyan módszert, hogy a saját történetét, a traumáját újra és újra úgy dolgozza fel, hogy ő kerekedik fölül. És végül is, hogyha azt nézzük, te túlélte ezt a támadást, úgyhogy szerencsére valamilyen módon tényleg valójában is fölülkerekedett, de nyilván ez egy nagyon komoly, tehát nagy sérüléssel is járt, és ez lett az egyik ilyen eredménye, és az a címe, ennek, vagy az a neve ennek a elképzelt városnak, hogy Marvenkol, itt látszik is az egyik táblán, és igen, Mark Hogan Camp, aki 1962-ben született, és még él. Egyébként több alkotó már nem él sajnos, de teljesen vegyes az anyag, tehát vannak olyanok is, akik ilyen 30 évesek, és pszichiátriai kezelés alatt állnak Belgiumban.
Itt, ahogy megyünk tovább, egy portrésorozatot látok, amit, hogyha messziről nézem, olyan, mint hogyha különböző emberekről készült volna, de nagyon úgy fest, hogy ezek önarc képek, portrék, és mindig más személyiségbe bújik bele a művész. Mesélsz erről egy picit, Emese?
Igen, Tomasz Maczynski munkáit látjuk itt. Szóval tényleg, hogyha itt végignézünk, portrékat látunk, fekete-fehér portrékat, és látjuk II. János Pál pápát, meg Teréz anyát, szóval egy teljesen vegyes.
Borzasztóan ijesztő figurát egyébként.
Igen, teljesen vegyes karaktereknek öltözött be, és egyébként több ezer képe van, rengeteg színes, digitális fotója is van. Azokat nem állítottuk ki, hanem maradtunk ennél a válogatásnál, mert azt gondoltuk, hogy ez már bemutatja az ő karakterét, vagy az, hogy mivel foglalkozik, meg milyen módon tök ösztönösen csinálja ezt a beöltözést, ilyen színházas minket is magának csinálja. Az összes bevilágítást egy ilyen teljesen ilyen hétköznapi, ilyen otthoni, így a konyhába összehozza ezeket a látványokat, és fotózza magát. És azért is érdekes ez az anyag, mert a legnagyobb fotóművészek, kortárs művészek, mondjuk Cindy Sherman, ugyanezt csinálja. És nagyon különleges, hogy valaki tényleg ilyen mindenféle számítás nélkül egyszerűen csak azt érzi, hogy ezt csinálnia kell. Tehát van egy ilyen belső hajtóereje, és mondjuk nem az, hogy mondjuk akkor ezt hol fogom kiállítani, meg tényleg, amit az előbb is mondtam, hogy kinek adom el, vagy hogy jutok el egy bizonyos pontra a karrierembe, hanem tök mindegy, mi történik az anyaggal, csinálni szeretné, meg kényszeresen is csinálja az ember.
Mondjuk azért nagyon sok művész is így van vele, tehát nem feltétlenül kell ehhez art brut művésznek lenni ahhoz, hogy ez egy ennyire erős belső indítatásból jöjjön, de az tényleg nagyon érdekes, hogy ezek az emberek, akik ezeket a fotókat vagy montásokat létrehozták, hogy ott nincs ez a motiváció, tehát az, hogy karriert csináljon, ez nincs ott.
Igen, ez és szerintem emiatt teszi nagyon őszintév, és ugye az is benne van, hogy nincs az, hogy mondjuk egy projektet befejezett, és akkor jön a következő, hanem ugyanazt csinálja egész életénél, tehát ez emiatt se, tehát szerintem egy a művészeti életben fontos, a kortárs művészetben mindig az adott környezetünkre reagálni, és ezek a művek nem azt csinálják, hanem a saját belső világokat jelenítik meg, és ez is nagyon érdekes, tehát ez egyébként kortárs művészeti téma is, a saját belső világ, a saját traumák, de mindig valahogy úgy kortárs művészként szerintem erről mindig úgy kell gondolkodni, hogy izgalmas, még érdekes legyen a közönség számára, és ne csak arról szóljon, hogy magamból szeretném ezt kidolgozni, és akkor majd vagy gondolnak róla valamit, vagy nem. Szóval azt hiszem, a kortárs művésznek nagyon értenie kell a környezetet, ahol szeretné bemutatni a munkáit, és a fotobrút, meg az artbrút alkotók ezt egyáltalán nem veszik figyelembe, nem érdekli őket, szóval emiatt is kicsit olyan kortalan is az egész, mert a belső világot így összesíti, azt mutatja be, és ez nagyon izgalmas is, meg érdekes szerintem.
Hát szerintem, és itt most Emesével az első teremig jutottunk el tulajdonképpen, és még van kettő. Lenyűgöző számomra ez az egész kiállítás, meg ez a gyűjteményi koncepció, amit a francia gyűjtő és a kelet-európai művészettörténész feleség összeraktak, úgyhogy aki valami rendhagyóra, vagy valami egész ritka, különleges dologra vágyik, az jöjjön el a Kapa központba. Meddig látható a kiállítás, Emese?
Március 29-ig látogatható a kiállítás, és a kapcsolódó eseményekről pedig még a honlapunkon, meg a Facebookon szoktunk hírt adni, lesznek tárlatvezetések még.
Köszönöm a beszélgetést Mucsi Emese kurátornak, aki az a Fotobrüt című kiállításról beszélt nekünk az imént. A műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu.